A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Nemcsók János, az MKB Bank vezérigazgató helyettese.
Köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel, és köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatok önökkel egy nagy élményt, ami az elmúlt 4-5 évben történt velünk, a bankkal, és személy szerint velem is.
Igen, beszélgetésünk apropóját pont az adja, hogy véget ért az MKB Bank évekig tartó átfogó restrukturálása. Nézzük, hogy milyen mérleget lehet vonni az elmúlt néhány év leforgás apropóján.
Elmondhatom most már, hogy sikeresen, kifejezetten sikeresen zártuk ezt a 4-5 évet. Mindig így mondom, 4-5 év, mert igazából a szanálással kezdődött a banknak a restrukturálása, a szerkezet átalakítása. Ugye 2014. decemberében döntött úgy a Magyar Nemzeti Bank, mérlegelve a bank kilátásait, hogy szanálás alá vonja a MKB csoportot, és 2015-től kezdődött meg a restrukturálása, ami egy külön másik szakaszt jelent, és akkor erről a kettőről tudunk ma beszélgetni. Sikeresnek tekinthető, mert minden célkitűzést a bankcsoport teljesített, marad végtelenül. Le tudtuk zárni 19 év végével az összes Európai Unió által előírt vállalást. A szerkezetátalakítási tervnek megfelelően haladt a bank éveken keresztül, és az összes eredmény, amit 19 év végén el kellett érnünk, azt teljesítette a bankcsoport.
Nézzük, hogy mi az, ami maradt a portfólióból, és hát milyen elemektől kellett megtisztítani az MKB bankot, amikor beszélünk arról, hogy szerkezetátalakítás történt.
Ugye kezdjük akkor azzal, hogy a 14 decemberre hogy az MNB megvizsgálta a bank helyzetét, és azt állapította meg, hogy olyan mértékű, nem teljesítő, rossz portfólióval rendelkezik, olyan mértékű kockázatok vannak a könyvekben, illetve olyan költséghatékonysággal, vagy hát inkább költségszinttel dolgozik, ami egy éven belül a bankot fizetésképtelenné, inszolvenssé teheti. Ugye az egész szanálási szabályozórendszer, törvény Magyarországon is, az Európai Unióban is egyre szigorúbbá vált, és ennek megvannak az egyes évekre vonatkozó lépcsőfokai. Akkor egy aránylag friss szanálási törvény alapján járt el a bank. Ugye a szanálás miről szól? A szanálás arról szól, hogy egy hatóságilag kikényszerített szerkezet átalakítás annak érdekében, hogy a pénzügyi intézmény betéteseit, hitelezőit ne érje kár, és egy olyan szerkezet átalakítást hozzon létre, ami megszünteti ezt az inszolvens helyzetet, megszünteti a bank úgymond defaultba történő jutásának a veszélyét, a valószínűségét. Erre megvannak az eszközök. Tehát 14 decemberében határozta az MNB, hogy akkor szanálás alá vonja a bankot, 4 szanálási biztost rendelt ki, egyike voltam a szanálási biztosoknak, tehát szerintem kevés olyan ember van ma Magyarországon, akár az MKB csoporton belül, aki így teljesen, hogy mondjam, test közelből karnyújtásra végigkövethette ezt a szanálást. Ugye azonnal elkezdtük a szanálási folyamatot, meghatároztuk a célkitűzéseket, felmértük a bank pozícióját, stabilizáltuk a működését. Ez azt jelentette például, hogy 14 decemberében több száz szerződést kellett megújítanunk, aláírnunk, hogy a bank működőképessége operációs oldalról fenntartható legyen, hogy már elsőjén ki tudjon nyitni a bank. Majd beszélek számokról később.
Trendiesen szólva egyébként ennyire gázos volt a helyzet, ha össze lehet vetni a mostani időszakot a korábbival?
Hát egy teljesen más bank jött létre. Nem akarok túlzottan sok számot mondani, de néhány nagyon fontos, könnyen érzékelhető, értékelhető számot. Ugye előbb mondtam azt, hogy nagyon nagy koncentrációval rendelkezett az akkori bankcsoport a nem teljesítő hitelek tekintetében, főként az ingatlan finanszírozás, mit jelentenek ezek, hotelek, bevásárlóközpontok, irodák, lakóingatlanokkal kapcsolatos fejlesztések és már működő ingatlanok. Nagyon nagy koncentrációt jelentett. Kb. Egy harmada mondjuk a teljes mérlegfőszegnek ilyen típusú hitelekben volt. A nem teljesítő állományban nem csak ilyen típusú eszközök tartoztak, hanem minden más vállalat, lakossági hitelek is. Csak hogy érzékelhetessem, körülbelül a a mérlegfőszege egy negyede volt nem teljesítő. Tehát defaultban lévő, azaz már valamilyen késlelemben, akár több évesben is tartózkodott az adott hitel. Tehát ezekkel kellett szembenézni, és ezeket kellett leépíteni. A szanálási eszközök ugye adottak, törvény által adottak, a vagyonértékesítés, eszközelkülönítés, ami leginkább itt mondjuk szóba jött. Tehát mi megkezdtük a vagyonértékesítést, azaz a piacképes, piacon értékesíthető, piaci áron értékesíthető portfóliónak az eladását. Miért? Hogy csökkentsük ezt a koncentrációt, és megtisztítva ezen portfólelemektől vételár új típusú kihelyezésekbe, immáron egészségesekbe lehetett helyezni. El kellett azonnal kezdeni az addigi kockázatkezelési, kockázatvállási folyamatoknak, paramétereknek, döntési módszert annak a felülvizsgálatát, mert hogy növeljük a nem teljesítő állományt, ne fokozzuk tovább a bajt. Le kellett építeni azokat a úgymond nem kor tevékenységeket, amelyek a banknak pénzbe kerültek, de igazából hasznot, jelentős hasznot nem hoztak, és ugye abból is a megtérüléseket be tudtuk fektetni más típusú üzletágakba.
Ez egyébként már a reorganizációnak a része volt, vagy pedig ez a szerkezet
szanálás? Tehát ez 15 év elejétől kezdve elindult egy nagyon komoly költségcsökkentés, költséghatékonyságjavítás, tehát már 2015 folyamán egy 20%-os költségcsökkentést hajtott végre a bank. Vezető állású kollégáktól váltunk meg, racionalizáltuk a szervezetet, és ahogy mondtam, lányvállalatok leépítése történt meg. De ugyanakkor elkezdtük, és ugye itt mindenhez hozzá kellett nyúlni, tehát például a beszerzési folyamat. Áttekintettük a szállítókat, a szállítókkal való szerződéseket, újra pályáztattuk a szállítókat, központosítottuk a beszerzést. Egyébként 5 év alatt kb. 20%-kal csökkent az úgymond banküzemi, a bank fenntartása, üzemeltetéséhez kapcsolatos költségszint.
Valószínűleg a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja az is, hogy tetemes veszteséget termelt anno az MKB bank. Mikor fordult ez termőre a reorganizációs korszaknak a végét követően?
Mi mindig 15-ben tartunk, és közben elkezdődött annak a vizsgálata, hogy amit nem tudunk piacon értékesíteni, attól hogyan tud a bank megválni. És az látszott, hogy ha piacon értékesítjük, és megint visszatérek erre az kereskedelmi ingatlan finanszírozási tevékenységre, akkor egy olyan mértékű veszteséget kellett volna a banknak elkönyvelni, amit a bank akkori tőke megfelelése, tőkehelyzete nem bírt volna el. Tehát olyan megoldást kellett keresni, ami ezt a fajta nagyon nagy sokkot elkerüli, és ezért ugye a akkori MNB vezetése, hogy az MNB volt a szanálásban a tulajdonosokat gyakorló hatóság, és ugye Balog Ádám volt az alelnök, aki az egész szanálást végig kísérte és végig követte. A szanálási biztosok, az igazgatóság és a közgyűlés hatáskörét gyakorolták bizonyos keretek között, illetve a legfontosabb döntéseket az MNB pénzügyi stabilitás tanácsa hozta meg. Ez nagyon komoly együttműködés volt egyébként az akkori MKB szanálási biztosai és a jegybank vezetése. Nagyon komoly stáb dolgozott nekünk, tehát kb. Egy olyan 40-50 kolléga dolgozott a MNB-nél, hogy ezt a reorganizációt a bank oldalán segítse, az összes előterjesztést, az összes döntést ez a 4 szanálási biztos hozta meg egész addig, amíg a szanálási biztosokat fel nem mentették, ez ugye 2015 júniusában következett be, az igazgatóság újra átvette a hatáskörét, a MNB továbbra is gyakorolta a tulajdonosjogokat, a szanálás még tartott, hiszen a szanálási okok még nem szűntek meg, 2016. június 30-án szűntek meg, de ez már egy új fejezet. Ott tartunk még, hogy hogyan lehet csökkenteni azt a nagyon nagy mértékű nem teljesítő állományt, és itt jött be az együttműködés az Európai Unióval. Tehát úgy körülbelül kora nyártól kezdve elindultak a tárgyalások, meghatározásra került, hogy mi az a ingatlan, melyik az a portfólió, amit így módon eszközleválasztással, tehát nem vagyonértékesítés, piaci szereplőknek piaci alapon, hanem egy más típusú konstrukció.
Nézzük egyébként akkor, hogy az Európai Unió milyen komoly elvárásokat támasztott a szanálás, valamint a reorganizáció és a bank újbóli működtetése kapcsán.
Ahogy mondom, elindult egyeztetés, meghatároztuk a portfóliót, nagyon komoly iteráció volt a piaci ármeghatározásban, illetve hogy milyen mértékű különbség adódhat a piaci érték, és az a úgymond vételár, igazi gazdasági érték, real economic value között, ami egyébként maga az állami támogatás értékét határozta meg. Mivel ez egy bejelentett, az Európai Unió által nyomon követett, aktívan ugye részt vettek, hát napi szinten folytak a tárgyalások, ezért a végén oda tudtunk jutni, hogy egy közös megértés, megállapodás született, abszolút törvényes előkészítési szakasz után, hogy mekkora állami támogatásban részesülhet a bank ezen portfólió úgymond leválasztásán keresztül. Ez egy szanálási vagyonkezelőbe került egyébként, ennek a technikáját hagyd nem mondja el, nem annyira érdekes. Lényeg az, hogy az állami támogatás mértéke az ugye 32 milliárd forint volt, és ugye ezért kötelezettségvállalásokat kellett tenni a magyar államnak, az MNB-nek, ugye MNB volt a tulajdonosokat gyakorló, és a tárgyává vált ennek a vállaláscsomag végrehajtásának, teljesítésnek a bankcsoport.
Egyébben mennyiben módosította ez például a tevékenységi körét a banknak?
Továbbra is kereskedelmi bank maradt természetesen, univerzális bank maradt. Ugye van az időszakban már aktívan dolgoztunk azon, nem csak az, hogy megalapodjunk az Unióval, és egy pecséttel jóváhagyott szerződés legyen a végén a megbeszélésnek az eredménye, egyeztetés eredménye, hanem hogy milyen stratégiát folytasson a bank. Bizonyos tevékenységeket teljesen leépítsen. Most azokon túl, amiket így mondjuk a biztosítót, azt eladtuk, egyik lányvállalatunknál lévő portfólió flotta kezelést, azt leépítettük. Tehát csomó olyan tevékenység, amivel tisztult a bank kor tevékenység, de az, hogy felmerült, hogy mit szabad meghagyni, mit nem szabad meghagyni, miben változott, miben módosult. Hát itt jönnek be egyrészt a vállalások, egy 17 elemű, ennél jóval több konkrét érték határozódott meg, de 17 mondjuk elemű vállalási csomagot hagyott jóvá az Európai Unió. Mi volt a fő cél? Hát azzal, hogy egy jóváhagyott állami támogatást kapott, ez ugye versenytorzító. Miért is? Mert ekkora tömegű, nem teljesítő állományt gyorsan, és ugye a piaci értéknél jobb áron tudta értékesíteni, azaz kisebb veszteséggel tudta ezt a könyvekből kivezetni, cash nem kapott, ugye, nem cashben valósult meg, hanem a piaci érték és a tényleges vételár, amivel kikerült a bank könyveiből. Ezáltal nem ütötte meg a bank tőke megfelelését, és ezt a versenytorzító hatást kellett kompenzálni vállalásokkal. A másik csoportja a vállalásoknak pedig az, hogy ez a helyzet, ami a szanálás szükségessé tette, ne ismétlődjön meg, azaz egy hosszú távú életképességet, stabil működést létrehozó bankot erősítsen meg, és ha ezeket a vállalásokat teljesítjük, akkor válságálló, ütésálló, minden törvény és egyéb előadást a megfelelő banká válhat, és ugye ezt írta elő az Európai Unió 4 éves restrukturálási időszakra, ez már a szerkezet átalakítás, és igazából ugye az első komoly ilyen vállalás teljesítése volt a bank privatizációja. És a bank privatizációjával június 30-a, 16, megszűnt a szanálás is, és innentől kezdve úgymond már csak a szerkezetátes terv és a vállalási csomag végrehajtása volt a feladat.
Nem tudom, titkot tud elárulni nekünk, hogy milyen nagy meglepetések érték az elmúlt pár év leforgás alatt, vagy ez teljesen a üzleti titoknak a fogalomkörébe tartozik? Mi volt az, ami leginkább megdöbbentő volt? Hiszen említett néhány olyan, az előbbi percekben olyan tevékenységet, amely nem elsősorban egy kereskedelmi banknak a égiszébe tartozik.
A titkok igazából nincsenek. Mint egy családi vállalkozás, vagy egy családi költségvetésnél is, amire ráhatásunk elsősorban volt, az a költség. És ugye, aki ebben a szakmában dolgozott, pontosan tudja, hogy az elmúlt 4 évben nagyon komoly bérinfláció volt, már a bankok nem csak egymással versenyeztek a jó munkaerőért, hanem már a szektoron kívülről is óriási elszívóerő volt. Körülbelül ebben az üzletágban szerintem egy olyan 30%-ot meghaladó bérinfláció volt. Ezzel egyet kellett nekünk a költségeket csökkenteni. Nem titok, tehát létszámleépítés volt, vezetői létszámcsökkentés volt, megint csak a beszállítói kör, legyen az akár valamilyen ellátás, vagy IT-hoz kapcsolódó, ezeknek a megfogása. És hát amellett, hogy a költségeket csökkenteni kellett, ugye van ez a egyik ilyen vállalás volt, talán a legnehezebb ez a cost-to-income ratio, ami a bevételek és a költségek arányát mutatja. Ez igen magas szintről indult, és 19 év végére egy rekord nyereséget ért el a bank, egy óriási eredményt ért el, tehát 50% alá sikerült ezt a rátát beállítani, vagy létrehozni. Nincsenek titkok igazából, nap mint nap kellett tenni azért, hogy a bevételi szintünket megtartsuk. Egyébként, ha nézik a beszámolóinkat, az árbevétel az úgy kb. 4 év alatt szinte maradt. A költség oldalon volt a hangsúly. Illetve ami nagyon fontos, és ezt nem is említettem még, hogy a banknak hát három fontos alappillére van szerintem, hogy működőképes legyen. Ugye ez mondtam a tőke, és a tőke megfelelés, a szolvencia, az ügyfelek, meg a munkavállalók.
Itt azonban tartunk most egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. Hallgatóinkat arra kérjük, hogy maradjanak velünk egy pár perces hírblokk után folytatjuk a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.